Mindenkit szeretettel üdvözölnék a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és szeretném átadni a szót Fábián Máriának, a Vállalmányvédelmi Bizottság.
Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és röviden annyit szeretnék elmondani a mai napról, hogy nagy várakozásokkal tekintek erre a napra, mert szerintem nagyon sok hasznos információ fog elhangzani ezen a kártevőmentesítési területen. Vendégeink vannak, vendégelőadóink, a MEGE, a Magyar Egészségügyi Gázmesterek Egyesülete részéről, és külföldről dr. Pascal, bocsánat, Kui, jól mondom? Kvena. Sorry. Aki nagyon sok hasznos tapasztalatot fog elmondani az osztrák múzeumi gyakorlatból. Egy sajnálatos bejelentésem is van. Az első előadónk, Dicső Ágnes sajnos kórházba került ma reggel, úgyhogy nem tud itt lenni, viszont az előadása itt van nálam, és megkért engem, hogy én ezt tolmácsoljam önöknek. De mielőtt ebbe az előadásba belekezdenék, még szeretnék egy pár szót szólni az Állományvédelmi Bizottság munkájáról. Először is arról a sok hasznos adatról, amit önöktől megkaptam e-mailben. Most mindenkitől elnézést kérek, hogyha nem reagáltam egyenként, hogy ilyen megkaptam. A feldolgozásra még nem került sor, de október folyamán ez is megtörténik, és akkor novemberben a következő továbbképzésen erről részletesen fogunk beszélni, erről az adathalmazról, tehát ezekkel kapcsolatos teendőkről. Amivel a bizottság még a nyár folyamán aktívan foglalkozott, az az akkreditált képzésnek az előkészítése, ami már nagyon előre haladott állapotban van, köszönhetően Földesi Péter munkájának. Úgyhogy valószínűleg a jövő évtől kezdve már lesz egy olyan képzési forma, ahol a műtárgyvédelmi felelősök minden olyan információt meg tudnak kapni, ami a munkájukhoz szükséges. Nem is akarom tovább húzni az időt, és akkor szeretném megkérdeni Zorkát, hogy segítsen nekem, és akkor felolvasom Dicső Áginak az előadását. Ő júniusban volt egy nemzetközi konferencián, és az ott tapasztaltakat tolmácsolom most önöknek. Az Állományvédelmi Bizottság képviseletében részt vettem egy júniusban megrendezett nemzetközi konferencián, melynek témája a biológiai kártevők elleni küzdelem volt. A konferenciát a bécsi Kunsthistorisches Múzeumban tartották, előtte két nap műhelygyakorlat volt, ismert entomológusok vezetésével a bogarakról. A konferencia vezetőjét dr. Pascal Kvernert, a bécsi Universität für Bodenkultur Zoológiai Intézetének munkatársát az Állományvédelmi Bizottság meghívta a mai továbbképzésünkre, és felkérte két előadás megtartására. A biológiai kártevők folyamatos kihívást jelentenek a múzeumi dolgozóknak, mert a megőrzendő tárgyi örökség nagy része remek búvóhelye, tápláléka és szaporodási területe a mikroorganizmusoknak, rovaroknak, de még bizonyos gerinceseknek is. A bécsi konferencia három napja a kártevők elleni integrált védekezésről szólt, melynek értelmében jelentős hangsúlyt helyezünk a megelőző tevékenységekre, és ezáltal ritkábban találkozunk fertőzéssel. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, olyan célzott kezelést választunk, amely a lehetséges legkevesebb vegyszer felhasználásával jár, így kevesebb kockázatot jelent környezetre, emberre, műtárgya egyaránt. Az Integrated Pest Management egy olyan szakkifejezés, mely a 60-as évek óta használatos a mezőgazdaságban és növényvédelemben. Itt integrált kártevőmentesítési technológiának nevezik, tehát ez egy megközelítő fordítás. A restauratív szakirodalomban magyarul először Uwe Nold fakárosító rovarok monitorozás kezelési módok és eredményei című cikkében olvasható, amely 2007-ben jelent meg az ISIS-ben, ott integrált átfogó károkozó kezelésnek fordították. Az IPM lépései. A kártevők elleni integrált védekezésről akkor beszélünk, ha megtörténik a megfelelő műtárgy környezet kialakítása, van monitoring, azonosítjuk a potenciális kártevő okozókat, és fertőzés esetén a legkevesebb kockázatot jelentő kezelést alkalmazzuk. Egy ilyen programmal megcélozható, hogy a károsodás veszélyét hamar észrevegyük, lehetőleg akkor, amikor az még nem éri el a műtárgyat. Fontos eleme a rendszernek az adatok és a cselekvési terv pontos dokumentálása, mert így előzhető meg, hogy bizonyos problémák újból és újból megtörténjenek. A londoni Természettudományi Múzeum egyike volt azoknak, amelyek legkorábban, már 1993-ban bevezették a kártevők elleni integrált védekezést. A Louvre fokozatosan bővítette a rendszerét, melynek magja egy külső megbízott kártevőmentesítéssel foglalkozó céggel kötött szerződés volt. Majd újabb és újabb módszereket alkalmaztak, így integrált védekezésnek csak 2008-tól nevezi a megelőző tevékenységet. A továbbiakban a műtárgy környezetről, monitoringról és a kezelés lehetőségeiről beszélek, kiemelve azokat a témaköröket, amelyek hangsúlyosan szerepeltek a bécsi konferencián. A műtárgy környezet. Aki meg szeretné óvni gyűjteményét a biológiai kártevőktől, annak képesnek kell lennie egy vad, repülni képes ragadozó vagy egy alattomos gomba fejével gondolkodni. Jól kell ismernie az épületet és azt a közeget, ahol a gyűjtemény tárolja. Fel kell vázolni a lehetséges útvonalakat, honnan jöhet a károkozó, hogyan jut el a műtárgyig, mely műtárgyak vannak nagyobb veszélyben és miért. Milyen eszközökkel tudom a legjobban útját állni a betolakodónak. Ezekre és még további kérdésekre adott válaszokból készül majd a kockázatértékelés. Szerencsés, ha minden múzeumban van kijelölt állományvédelmi felelős, de az integrált védekezés nem egy személyes feladat. Ha csak arra gondolunk, hogy például honnan jöhet a károkozó a büfés ott felejtett ételmaradékkal teli szemetes zsákja vonza, rossz nyílászárók csábítják, egyszerűen becipelik egy fertőzött raklapban. Sok a felelős tehát, mindenki érintett. Mindenki, aki kapcsolatban áll a múzeum működésével, jó, ha tisztában van azzal, hogy a tevékenysége hatással lehet a gyűjtemény állapotára. Ez nem biztos, hogy minden szereplő számára egyértelmű. Fontos tehát a kommunikáció. Információ átadás minden szinten. Jó lenne, ha a kártevők elleni integrált védekezés elve minden múzeumi tevékenységben megjelenne. Ami a fizikai környezetet illeti, a jó műszaki állapot és az alapos és rendszeres takarítás olyan követelmény, melyet nem győznek a bécsi előadók hangsúlyozni. Takarítás. Albertina vízbetörés 2009. A magas páratartalom ellenére nem történt penészedés, mert tiszta volt a levegő és a tárgyak. Épületkarbantartás felelőssége, levegőszűrők állapota. Valószínűleg Ágnes itt elmondta volna részletesebben ezt a történetet, én sajnos ezt nem tudom megtenni. A következő a monitoring. Környezetfigyelése annak érdekében, hogy ismerjük azokat a helyeket, melyek kedvezhetnek a biológiai kártevők számára. Figyelemmel kell kísérni a tárgyak állapotát, hogy korai szakaszban felismerhető legyen egy fertőzés. Nem alkalomszerű, hanem dokumentált. Szemmel kell tartani a többnyire rejtőzködő életmódot folytató rovadokat csapdázással. Évente legalább 4 alkalommal ellenőrizni szükséges a csapdákat, de különösen fontos ez március és július között, mert ilyenkor a legaktívabbak a rovarok. Legegyszerűbb eszközei a ragasztós rovarcsapdák és az illatanyaggal ellátott feromonos csapdák. Mivel ez utóbbiak sokkal drágábbak, célszerű ezeket célzottan a magasabb kockázatú helyeken alkalmazni. A szexferomonok olyan kémiai vegyületek, amelyek segítségével a például a ruhamolyok a párosodási időszakban kommunikálnak egymással. A nőstény mikrogramnyi mennyiségű egy vagy néhány fajspecifikus, tehát csak az adott fajnál előforduló feromon termel, melyet elpárologtat a levegőbe. A hím a nőstény által termelt illatnyom segítségével rátalál a nőstényre, párosodik vele, majd a nőstény lerakja a megtermékenyített petéit. A feromonos csapda a hímmolyokat természetes nemi illatanyaggal a csapda ragasztós felületére vonza. Egy felakasztott feromonnal ellátott csapda 20-szor több moly tud fogni az egyszerű ragasztós csapdákhoz képest. De hűvösebb térben, 20 Celsius fok alatt, a molyok nem szívesen repkednek, ilyenkor a földre vagy a polcra helyezett feromonos csapdákkal érdemes próbálkozni. 5. Kezelés. Nézzük végig, ha már megtörtént a baj, milyen kezelési eljárások közül választhatunk. V&A gyakorlat. Ennek sajnos nem tudom a fordítását, hogy mit jelent. Fagyasztás, mínusz 30 Celsius fok, hőkezelés, aktív fertőzöttség esetén, raktár és kiállító tér között megelőzés, kölcsönzés esetén előtte és utána, kölcsönként tárgyak, kölcsönszerződésben rögzített nitrogén gázkamra, de az idő igényes, mert 6 hétig is eltarthat. Tehát itt valószínűleg olyan gyakorlati megoldásokról beszél Ágnes, aminek a technológiai kifejtése egy későbbi előadásban biztos majd megtörténik, mert valószínűleg ez mindenkit érdekelhet. Nem kell. A hőkezelés. A legváltozatosabban a műtárgyakat kezelnek biztonsággal. Olyan kártevők ellen, mint közönséges kopogóbogár, barna szíjácsbogár, kenyérbogár, pusztító múzeumbogár, dohánybogár, szűcsbogár, ruhamoly, szerpula, lakrimánc, stb. A tárgy hőszigetelt kamrába kerül, ami lehet mobilis, például egy utánfutó. Arra az elvre épül, hogy 50-55 Celsius fokon fajtól és fejlődési formától függően elpusztulnak a rovarok. A ruhamoly 42, a házi cincér 55 Celsius fokon. Ahhoz, hogy a tárgy anyagának legmélyén 55 fok legyen, a kamra levegőjének hőmérséklete 56-57 Celsius fok kell legyen. A hőmérséklet ilyen fokú emelését csak úgy lehet megvalósítani, ha közben a páratartalom állandó szinten marad, melegítés közben, szinten tartáskor és hűtés közben is. Ennek következtében lényeges nedvességcsere a tárgy és környezete között nem játszódik le. A felmelegítést és a lehűtést aránylag lassan végzik, hogy elkerüljék a feszültségek kialakulását. A teljes fertőtlenítési folyamat, felmelegítés, az adott hőmérsékleten tartás és a lehűtés időszükséglete körülbelül 15-24 óra. A nitrogén gázkamra a következő. Nyilván itt Ági elmondta volna, hogy a hőkezelés valószínűleg itt, mielőtt a tárgyat kiválasztjuk, azt mérlegelni kell, hogy ezt a hőmérsékletet elbírja a tárgy, vagy nem. Nitrogén gázkamra. Az oxigén megvonás elvén működő kezelések közül leggyakrabban használt a nitrogén kamra. Egy zárt térben az oxigén helyére N2 kerül, tehát nitrogéndioxid. Minden élőlény elpusztul, melynek élettevékenységéhez szüksége van az oxigénre. A rovarok elpusztíthatók lárva, báb és kifejlett rovar fejlődési szakaszban. A pete túlélhetik a gázosítást, ekkor a második gázosításra van szükség, miután kikeltek. A nitrogénkamra nem alkalmas gombák elpusztítására sem, de a növekedésük a spórák kicsírázása csökkelhet. A műtárgyat gáz átnemeresztő tartályba, kamrába, sátorba helyezik. A polietilén fólia nem alkalmas, mivel sok oxigént képes átereszteni. A kívánt nitrogén-dioxid szintet, oxigénhiányt hetekig tartani kell, általában 5-8 hét szükséges. Oxigén maximum 0,3 TS százalék lehet, ha ennél több, akkor jóval hosszabb a kezelés, folyamatosan mérni szükséges. A szükséges nitrogén bár palackban is lehet venni, de jobb, ha a nitrogéngenerátor szolgáltatja a gázellátást. A sűrített levegőből vonja ki a tiszta száraz nitrogént. A páratartalomra itt is figyelni kell. Kisebb tárgyakat oxigénmentes környezetben kevésbé gépesített módon is lehet kezelni. Jól használhatók az úgynevezett oxigén adszorberek, például az Ageles, ez egy, mondom, egy márkanév. Ezek aktivált vasvegyületek, amelyek kémiai reakcióval megkötik az oxigént. Az Ageles, vagy Ageless valószínűleg, termékeket egy japán cég fejlesztette ki, és forgalmazza 1977 óta. Az oxigén felelős az élelmiszerek romlásáért, elszíneződéséért. Az Ageless az élelmiszerek csomagolásában lévő oxigént képes megkötni, ezáltal az élelmiszer szavatossági ideje többszörösére növelhető. Használata nem egészen egyszerű, zacskó nagyobb, mert a levegő térfogata csökken az oxigén kivonása miatt. Hegeszteni, kiszámolni nem minden típus jó, mert igazodhat a páratartalom. Bocsánat, ez egy kicsit valami nem stimmel. Az Ageless tartalmazó csomagocska felforrósodhat a reakció gyorsaságától függően. A feromonos csapdáról már volt szó, most egy különleges eljárásról, az Exosex konfúziós technikáról lesz szó. Ez a kis szerkezet nem egy csapda, hanem inkább egy adagoló, amelyet 5 méterenként érdemes kihelyezni. Tabletta formában egy úgynevezett entosfát por van benne. A feromonos illat alapján a hímmolyok rászállnak a és testükre tapadt a feromonnal átitatott por. Ez két okból is megzavarja a viselkedését. Olyan intenzív inger éri a hímek feromon érzékelőit, amit azok már nem tudnak kezelni. A túlingerlés hatására normális viselkedésük megzavarodik, mozgásuk lebénul. Ezen okok miatt a hímek nem, vagy csak késve találnak rá a fajukhoz tartozó nőstényekre, így a párosodás, tehát a megtermékenyülés is elmarad. Repülés közben már hímek találnak rá, és átadja nekik a port, amitől ők is megzavarodnak. Így a hímek nem, vagy csak késve találnak rá a fajukhoz tartozó nőstényekre, és a párosodás, tehát a megtermékenyülés is elmarad. A következő a paraziták alkalmazása új és kísérleti fázisban van. A kenyérbogár, lárvája ellen ruhamoly, petéje elleni fürkészdarazsak Ausztriában és Németországban több múzeumban is kísérleteznek velük. Genfben, a Néprajzi Múzeumban 2009 és 2010 inkább a hátrány, a parazita, tetemek elpusztulása igen sok időt vett igénybe. Ezek szerintem ilyen irodalmi idézetek, amiről Ági biztosan tudott volna részletesebben beszélni, és ígéretet teszek, hogy ezt meg is fogja tenni a következő alkalommal. Még egy pont van, amit itt megemlít, a kovaföld természetes rovarkártevő írtó. Az amorf szilícium tartalmú diatomaföld egysejtű kovaalgák üledékes megkövült vázainak porából áll. A rovarkártevők ellen csak a legfinomabb por véd hatékonyan, ezért a részecskék jellemző nagysága a feldolgozás után kisebb, mint 25 mikrométer. Ez a por apró, rendkívül éles üvegszilánkokhoz hasonló, ami áthatol a szűrőcskék védelmén, elárasztja a rovalok légzőrendszerét, meg belsejét és az egész testfelületét. Az apró vágásoktól testfolyadék szivárok ki, amit szilikát por adszorpciós ereje felszív, így a sérült rovaroknak a gyors kiszáradáshoz vezet, és rövid időn belül elpusztulnak. A kovaföld veszélytelen az emberre és a környezetre nézve, ezért az írtószerekre vonatkozó speciális engedélyek nélkül kezelhető, tárolható, felhasználható és eltávolítható. A kovaföld jól használható az épületrefedéseiben, félreeső, nehezen elérhető helyeken. Egy kártevő mentesítőszer nem csak hasznos, de szép is lehet, mutatja ez a mikroszkópos felvétel. Válogatott ép algatestekről. Köszönöm szépen, hogy végighallgatták Ágnes előadását. Ő biztosan ki tudta volna egészíteni ezeket a pontokat, és akkor szeretném megkérni, hogy folytassuk tovább.
Köszönöm szépen, akkor megkérném Ranesi Csabát, hogy jöjjön és tartsa meg az előadását. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Köszönöm a lehetőséget, hogy egy ilyen komoly tevékenységbe adott esetben némi kis segítséget adhatok. Nagyon megijedtem, amikor először megláttam a programot, mert úgy tűnt, hogy én leszek az első előadó. És hát én nem az elején, én nagyjából a közepén, vagy a kétharmadánál szeretném a ide tartozó mondani valómat elmondani. Aztán megörültem, hogy nem én vagyok az első, valaki mond valamit előttem a kártevőkről. Kiderült, hogy olyan dolgok is elhangzottak, amiről én is szerettem volna beszélni, de ismét örülök, mert egész másképp kívánom megközelíteni ezt a kérdést. A felkérés szerint az alkalmazható monitoring lehetőségekről és módszerekről szeretnék önöknek beszélni. Mindenekelőtt úgy gondolom, hogy amikor kártevőkről, kártevőkeni védekezésről beszélünk, akkor nem árt, hogyha tisztázzuk, hogy mit is takar maga ez a fogalom. A kártevőírtásban a védekezés fogalma a kártevők megtelepedésének, elszaporodásának megnehezítése, megakadályozása, az életfolyamatoknak a megzavarása, a kártevők vonzása, vagy éppen távoltartása, riasztása adott területről. És hát végső esetben a kártevőknek az elpusztítása, amit rovarírtásnak, rákcsálóírtásnak, vagy együtt kártevőírtásnak hívunk. Két fontos alapeleme van, amire gondolom, hogy az előző előadásban, de a mai nap még többször szó fog kerülni. Az első, ugye a védekezésnek az első és legfontosabb alapeleme a megelőzés, a prevenció. Ezen tevékenység során kell ugye megvalósítanunk a fogalmának az első mondatát, magyarul a kártevő bejutásának, megtelepedésének, helyi elszaporodásának a megakadályozását. Amennyiben ez a tevékenység nem jár eredménnyel, a kártevők megjelennek, adott esetben elszaporodnak, akkor nincs más választásunk, mint gondoskodni kell az elpusztításukról a további károkozás megakadályozására. Egy ilyen bonyolult területen, mint egy múzeumi környezet, ahol a körülmények szinte elképzelhetetlenül változatosak, a terek, az anyagok vonatkozásába, ez természetesen nem egy egyszerű kérdés, és azt gondolom, hogy talán jó is, hogy ma mai előadásomnak ez nem témája. Néhány gondolatot még meg kell azért beszélnünk, hogy rátérjünk a lényegre. Miként lehet a kártevők ellen védekezni? Persze mindenki mindent annyiféleképpen csoportosít, ahányféleképpen szeretne. Én egy nagyon egyszerű lehetőséget választottam, az úgynevezett hagyományos védekezési módszereket, ami tulajdonképpen a hagyományos módszerekkel és eszközökkel elsősorban az írtószerek használatára alapozva történik. Jelkép ezért ez a gyönyörű permetezős ember ott a sarokba. Részben alkalmas ez a módszer alkalmas a kártevőknek az elpusztítására, és részben alkalmas megelőzésre is, hiszen a felületeken kint hagyott, kint lévő írtószer bizonyos időig, bizonyos időtartamig képes az esetlegesen bejutó kártevőket elpusztítani. A másik védekezési forma a ma már említett integrált kártevő írtási rendszer, amit az eredeti fordításból IPM-nek, illetve IPC-nek nevezünk. Erről röviden annyit szeretnék csak elmondani, hogy a ma rendelkezésre álló valamennyi módszert, eszközt és gyakorlatot alkalmazza, szabályozza egy adott területen a kártevő populációt. Nem szeretnék túl sok mindent elmondani róla, hiszen nem ez a feladatom, de szükség van rá, mert szorosan kapcsolódik ugye a monitoring rendszerek a monitorozás alkalmazásához. Tehát az előbb hallottuk a definícióját, én egy kicsit magyarosítva elmondanám, és mert nagyon tetszik nekem ez a megvilágítás, hogy a kártevőkeni védekezésnek felvilágosult megközelítése. Felismeri azt, hogy a kártevő problémák azok egy csomó kölcsönhatás következtében jöttek létre, egy csomó kölcsönhatásban gyökereznek. Ez nyilvánvalóan majd meg fogja határozni a következő lépéseket. Az integrált kártevőirtási rendszereknek egyik módszere az, hogy rendszeresen mérik a kártevők jelenlétét. Ellenőrzik, felügyelik, azaz monitorozzák a jelenlétét, és bármennyire furcsa, de ez a rendszer adott esetben éppen a kártevők mentességének, vagy a kártevők hiányának a megállapítására is szolgál, hiszen sok esetben erre is szükség lehet. A méréseknek az eredményeit dokumentálni kell, és elemezni. Amennyiben ez folyamatában történik és működik, nagyon korán jelentkezik a kártevő fertőzésnek a felismerése és a hiányosságok, illetve a veszély kiküszöbölése még viszonylag egyszerű módszerekkel megtörténhet, nem beszélve arról, hogy kellőképpen hatékonyan lehet a nagyobb veszteséget, a nagyobb károkozást megakadályozni. Mi mindennel lehet monitorozni, mi mindennel lehet a kártevők jelenlétét figyelni. Hát öncélúan néhány gondolatot összeszedtem, ilyen ugye a személyes észlelés. Óhatatlan, hogy az adott területen tevékenykedők találkoznak, vagy találkozhatnak magával a kártevővel, a kártevőnek a maradványaival, nyomaival, ürülékével, aminek az észlelését ugye hát valamilyen szinten komolyan kell venni, mert ha ott kártevő ürülék van, azt egy kártevő hagyta ott, tehát jelen van a környezetben. Természetesen ez egy szubjektív módszer, mert ki milyen messzire lát, vagy ki milyen komolyan veszi ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy nem hagyható figyelmen kívül. A másik lehetőség az írtószer fogyásnak a figyelése. Tehát adott esetben rákcsáló írtásra használ a területen folyamatosan kint lévő csalétekállomások, ugye véralvadás gátló rákcsáló írtószert tartalmaznak. Az ellenőrzésük során látható, hogy az adott csalétekállomáson történt fogyás, vagy nem történt fogyás. Ha történt fogyás, nyilvánvaló valamilyen állati vagy hát adott esetben nem állati kártevő okozta, és ennek a dokumentálásával, ennek a folyamatos rögzítésével lehet következtetni az adott területen a kártevők jelenlétére. Az írtószermentes eszközök, ugye, hát ilyenek a mechanikus csapdák, amik között vannak olyanok, amik az állatot elpusztítják, aztán vannak élvefogó csapdák, amik vagy egyenként, vagy alkalmasak arra is, hogy több állatot befogjanak. Vannak a ragasztós csapdák, amik az előbb említett módon is akár feromonos, akár csalétkes, vagy akár fény hatására vonzzák magukhoz az adott kártevőket. És végül, de nem utolsó sorban megemlítjük az elektromos rovarcsapdákat. A mérésre használható csapdáknak van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, nevezetesen az, hogy kellő érzékenységgel vonzzák magukhoz a kártevőket. És ha a kártevőt magához vonzotta, akkor annak a további terjedését állítsa meg. Tehát ott blokkolja le. Ugye ellentétben az írtószer használatával, mondjuk rákcsáló fertőzés esetén, a vérrelvadás gátló írtószer fogyasztása 3-4-5 nap is rendelkezés áll az adott rákcsálónak, hogy elvégezze a maga kártételét. De ha egy csapdába őt megfogtuk, a tovaterjedését megakadályoztuk, akkor a károkozását is megszüntettük. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos végig gondolni azt, hogy milyen kártevő ellen, milyen körülmények között, milyen módszer az, ami a legcélra vezetőbb. Hát akkor nézzük így egy kicsit képekbe is, hogy mennyire érdekes a dolog. Hát ugye a személyes észlelés az tulajdonképpen erről szól. Az egyik legfontosabb terület, ahol a személyes észlelés gyakorlatilag meghatározó, ugye ez az áruforgalom. Adott esetben a múzeumok, a gyűjtemények területén is van áruforgalom, amikor valahonnan valamit valahova átvisznek, átszállítanak és elhelyeznek. Az árunak az átvevője kell, hogy átvizsgálja azt az árut sokféle szempontból, gondolom az önök által meghatározott szempontok szerint, de nagyon-nagyon praktikus, ha arra is kiterül a figyelme, hogy ebbe a csomagba adott esetben egy körbefóliázott raklapon érkezett darabba valamiféle kártevő jelenlétére utaló jel tapasztalható-e. Hát ugye az, hogy ezt meg tudja állapítani, ahhoz feltétlenül szükséges az, hogy legyenek ismeretei a kártevők felismerésére a maga munka szintjén. Ugye említettem az írtószer fogyásnak a figyelését. Különféle módon lehet védekezni a rákcsálók ellen. A legutóbbi időkben a magas biztonsági szintet igénylő helyeken, élelmiszeriparban, egészségügyben, gyógyszeriparban, de hát ugyanígy ide sorolhatnánk a műtárgyak megőrzését is, a múzeumi tevékenységet. A rákcsálóknak a távoltartására, a rákcsáló károkozás megelőzésére úgynevezett három lépcsős módszert illik alkalmazni. Az első lépcső az a körülvevő kerítés körül elhelyezett írtószeres szerelvények, aztán az épületek külső falainál elhelyezett írtószeres szerelvények, úgynevezett csalétek állomások, és a harmadik lépcső épületen belül, itt általában már nem az írtószeres szerelvényeket használjuk. A múzeumok esetében nem éppen ugye élelmiszerbiztonsági szempontot veszünk figyelembe, hanem amit az előbb mondtam. Ha már oda bekerült, akkor fogja meg, állítsa meg. Ez lenne a fontos célja. Na most a külső területeken, kinhagyott szerelvényeken, ugye az írtószernek a fogyását, mint ott a jobb felső ábra mutatja, a zárt csalétek állomáson egyértelműen látszik az írtószeren, hogy valaki gyönyörű szépen lerágta és legömbölyítette az ő tetejét. Egyes technológiák szerint a belső terekbe alkalmazható úgynevezett írtószermentes kocka ezekbe a szerelvényekbe, és ennek a írtószermentes anyagnak a fogyását követően kerül sor az írtószer kihelyezésre. Erről az én véleményem az, hogy ez egy nagyon jó és nagyon szép dolog. Az az egyetlen problémám van vele, hogyha megrágtam mondjuk az egér ezt a szerelvénybe az írtószermentes kockát, ezt valaki valamikor észreveszi, mondjuk egy hét múlva, az egér a jóisten tudja, hogy hol jár már azóta, aztán lecserélem az írtószermentest egy írtószeresre, tehát én nem tartom praktikusnak, de nyilvánvaló, hogyha valaki ezt a módszert preferálja, akkor csinálja. Hát jönnek a mechanikus csapdák. Hát ugye itt van mindjárt a nyaktilós csapda, párosan szép az élet, és a szerelem a sírig tart. Ugye sok vita van azon a napjainkban, az Unióban, mindenféle területen kerülnek elő újabb és újabb gondolatok, többek között a rákcsálók elpusztításának humánussága, avagy éppen nem humánus módszerek alkalmazása, és hát ugye az elvárás az, hogy törekedjünk arra, hogy minél kevesebb szenvedést okozzunk annak a kártevőnek, amikor őt a saját készleteink védelme érdekébe elpusztítjuk. Ez azt hiszem természetes és elfogadható, hiszen nem azért írtjuk a kártevőket, hogy őket kínozzuk, hanem azért, hogy valami általuk veszélyeztetett területet megvédjünk tőlük. Az a hátránya a nyaktilós csapdáknak az alkalmazásának, hogy ugye illik gyakran nézegetni. Tehát, ha kihelyezünk egérfogókat, hát az elején pláne még hajt is a kíváncsiság bennünket, de a harmadik nap után már annyira nem szokta érdekelni, nem úgyse fog ez semmit, hát akkor egy dolog van, rossz helyen van a csapda, akkor valahol máshova el kell helyezni. Következnek az élve fogó csapdák, az egyedi, ez például egy ilyen kosaras kis egércsapda, ahol a felső lyukon az egérke bemászik, aztán onnan kifele már nem tud jönni, mert összeszűkült a drót, és elég hegyes, és megböki a nyakát, tehát nem kíván kifele közlekedni. Illetve az úgynevezett gyűjtőcsapdák, ezek a gyűjtőcsapdák általában egy billenős mechanizmussal működnek, viszonylag nagy terük van, és az egerek szépen egy megfelelő vonzó anyag behelyezése után meglátogatják a csapdát, és ott összegyűjthetők. Na most, hát igazából egy ilyenbe se érzi nagyon jól magát az egér. Mert tudja, hogy elfogták, érzi, és hát mindenféle problémák és gondok vannak. Tehát ahol ilyen csapdákat alkalmazunk, ott is el kell gondolkodni azon, hogy milyen gyakran ellenőrizzük őket. Hát nem beszélve arról, ha megtelik, akkor ugye új nem tud már bemenni. Következzenek a ragasztós csapdák, illetve a fénycsapdák. Hát az elektromos rovarcsapdák azon a egyszerű elven működnek, hogy bizonyos fényspektrumok a rovarokat magukhoz vonzák. Szegény rovarok repülnek a fény felé, és az első esetben egy nagy feszültségű ráccsal találkoznak, ami őket hát szinte szétrobbantja, szétégeti, és szanaszét repülnek ott a környezetbe. A második esetben pedig egy ragasztó lap van elhelyezve valahova a fényforrás mögé, ahova oda ragadnak. Hát ezek is alkalmasak monitorozásra, hiszen a bennük található rovar egyedeket meg lehet számolni. A ragasztó lapon könnyű, a nem ragasztó lapon, tehát a feszültséggel, nagy feszültséggel működőknél kicsit problémásabb a dolog. Aztán vannak a feromonos rovarcsapdák, az előbb erről szó volt. Én azt gondolom, hogy a műtárgy körözetben, ahol bármilyen moly veszély fönnáll, vagy fönnállhat, ezeknek a csapdáknak az alkalmazása nagyon-nagyon kívánatos és praktikus. Természetesen a megfelelő ugye feromonnal ellátva. A másik csapda típus, ami szintén ragasztós, nem túlzottan jól látható itt az alsó képen, csalétkes csapda. Ilyenkor valamilyen a kártevő számára kedvező élelmiszer alapú, vagy legalábbis arra hasonlító csalétket alkalmazunk, ami odavonza a kártevőt, hogy ő azt elfogyassza, de hát nincs neki szerencséje, mert közben odaragad a papírhoz. Az ellenőrzési gyakoriság. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Fontos kérdés. A személyes észlelés gyakorlatilag egy folyamatos tevékenység. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hétfőn, szerdán és pénteken személyesen megfigyelünk, többi nap szerencséjük van. Az írtószer fogyás figyelése, itt a külső védőgyűrűre gondolok, tehát amit említettem a kihelyezett rácsaló írtószer elvényekre, amiknek ugye az a célja, hogy a területre bejutó rágcsáló elfogyasztja a bent található rágcsálóirtószert, és 4-5 nap alatt elpusztul. Ha be is kerülne az épületbe, egy dolog biztos, ott már szaporodni nem fog, és ez egy rettenetesen fontos dolog. Tehát ennek az irtószer fogyásnak a figyelése, én azt mondom, hogy kívánatos lenne ezt havonta ellenőrizni. Természetesen ezek a gyakoriságok nagyon-nagyon helyfüggőek. Tehát ha olyan környezetben van az intézmény, ahol nem jellemző a rágcsálófertőzöttség, ott lehet ritkábban. De ahol a szomszédban egy közelben valami olyan tevékenység folyik, ami kedvező a rágcsálók elszaporodására, akkor bizony célszerű ezt gyakran ellenőrizni. Írtószermentes eszközök, mind a mechanikus csapdák, mind a ragasztós csapdák. És akkor azt írtam ide, hogy műszakonként, naponta, hetente. Hát ebből lehet választani. Ebből lehet választani. Általában egy kártevőmentes helyen, tehát egy viszonylag izolált, jól védett helyen elegendő a heti ellenőrzés, de ha pozitivitást észleltünk, akkor nyilvánvaló, hogy valami ide fölhívta a figyelmünket, nevezetesen arra, hogy ide kártevő jutott be. Akkor ezt az ellenőrzést sűríteni, gyakorítani kell, és egy bizonyos időszakban, egy napig, két hetem, egy napig, három napig, egy hétig az ellenőrzést sűrűbben kell végezni. Elektromos rovarcsapdáknak az ellenőrzése nagy valószínűséggel a havi ellenőrzésről elegendő. Természetesen itt még nagyon sok mindent lehetne arról mesélni, hogy a csapdákat hogy célszerű kihelyezni, hogy a kellő hatékonysággal működjenek. A elektromos rovarcsapdákról mindig el szoktam mesélni, hogy nem akarom megmondani, hogy melyik legnagyobb magyar üzemanyag ellátó vállalatnak a benzinkutyainál vannak kihelyezve elektromos rovarcsapdák a bejárati ajtó fölötti üveg mögé. Tehát, ha nem is akar oda menni az a rovar, oda fog menni, de láttam olyat, hogy még kívülről is tettek egyet. Az útnak a másik oldalán egy szarvasmarha terep üzemelt, és állandóan csodálkoztak, hogy miért van annyi légy egy benzinkutnál. Hát azért, mert oda hívták, oda csalták őket. Na most az ellenőrzés ugye önmagába, hogy én ellenőrizgetem, és megnézem, és örülök, hogy nincs benne, vagy éppen aggódom, hogy van benne, sokat nem ér. Ezt a tevékenységet nagyon pontosan és rendszeresen dokumentálni kell. Tehát a csapdák állapotáról valamilyen, és erre nincsenek szabályok. Nincsenek szabályok, hogy milyen dokumentumot kell kialakítani. Nyilvánvaló minden helyen egy olyan dokumentumot, ami az adott helyre a legjellemzőbb, és ami a legtöbb információt adja, ami a legtöbb segítséget adja. Itt egy példa van, ami tartalmazza az adott csapdáknak a sorszámát, megkönnyíti ugye a dolgunkat, ha besorszámozzuk a csapdát, az adott csapdának a helyét, és hogy mi történt a csapdával. Fogott kártevőt, negatív a csapda, milyen kártevőt fogott, egeret, patkányt, rovar. Itt a dia alján látható, hogy ilyen kis rövidítésekkel hát segíthetünk a kitöltésbe, tehát nem kell mondatokat írni, és említettem, hogy általában állati kártevő, itt van egy olyan rövidítés, hogy NAK, az azt mondja, nem állati kártevő, ezt abban az esetben szoktuk beírni, amikor a csapda teljes mértékben ki van ürítve, és föl is van porszívózva. Tehát aki azt onnan kivette, az biztos, hogy nagy gondot fordított arra, hogy minden rendben legyen. Hát mi mindent lehet csinálni ebből az ellenőrzési dokumentációból? Hát gyönyörű szép kimutatásokat lehet végezni, és gyönyörű szépen figyelemmel lehet kísérni azt, hogy az adott területnek hogy alakul a kártevő fertőzöttsége. Az itt bemutatott két diagram, egy repülőrovar fertőzöttségnek a ábrázolása ugye az első 9 hónapban, a másik pedig a külső csalétekállomás ellenőrzéséről szóló kimutatás, ami egy trendvonallal jelzi, hogy igen, itt valami történt, de alapvetően a rákcsáló fertőzöttségről elmondhatjuk, hogy csökkenő tendenciát mutat. Az ilyen kimutatásoknak a megalkotása szintén egy saját igénykielégítő módon kell, hogy történjen, hogy a legtöbb információt hozza. Még egyszer röviden visszatérve a IPM-IPC kérdésére. Ugye azt mondtuk, hogy az ellenőrző felügyelő rendszer, monitoring rendszer az IPM egyik módszere. Azt, hogy egy ilyen rendszert telepítsünk, üzemeltessünk, miként értékeljünk, ezen értékelés alapján milyen intézkedéseket hozzunk, azt az IPM alapdokumentuma az úgynevezett kártevőírtási, vagy kártevők elleni védekezési program, vagy kártevők elleni védekezési tervbe kell szabályozni, ami egy nagyon-nagyon fontos eleme az IPM-nek, ez egy leírt szabályozás. Ha szabályozás és program nélkül végezzük magát a monitorozást, akkor az gyakorlatilag csak egy ilyen, hát nagyon kedves és öncélú méricskérés. Nem tisztem, hogy a kártevők elleni védekezési programról beszéljek, de még az időbe belefér, úgyhogy megpróbálnám én egy kicsit megfogalmazni ennek a lényegét, annál is inkább, mert az előbb, ugye az előbbi előadásban is elhangzott az IPN fontossága, és a mai napon még többször fogunk erről hallani. Tehát ez a program, ez egy nagyon fontos, ez egy közösen kidolgozott. Tehát a kártevők elleni védekezés megrendelő valaki, és az azt elvégzők közötti kölcsönös megállapodáson alapul. Ez lehet egy külsős cég, de lehet egy belsős munkatárs, akire ez rá van bízva. És leírt program. Tehát nem egy elmondott, ez egy leírt program. Tartalmaznia kell, hogy milyen kártevők ellen védekezünk, ezt úgy hívjuk, a célkártevőket meg kell határozni, milyen megelőzési stratégiát folytatunk, milyen ellenőrzési módszereket alkalmazunk, tehát mit választunk az előbe ismertetettekből, mi történik az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken, milyen intézkedéseket kell ugye bevezetni, milyen írtási módszereket lehet bevezetni, és milyen dokumentációs rendszert alkalmazunk. Nagyon-nagyon fontos, és nem szabad kihagyni ebből a szabályozásból az oktatás-képzés kérdését. Mindenkit a maga szintjén. Tehát ha nem tanítjuk meg az árut fogadót, az áru átszerőt, a kártevő nyomainak a felismerésére, akkor az nem lesz képes az adott beérkező árulról megállapítani, hogy fertőzött vagy nem fertőzött, és itt már is megbukott az egész rendszerünk. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe a programba kell egyértelműen meghatározni a feladatok mellett a felelősségeket is. Ki mit miért tesz. Hát erről nagyon sok minden szépet szeretnék, vagy tudnék én mondani, de ezt most nem teszem meg, mert nem az én tisztem, és hát érdeklődve várom a kolléga úrnak az előadását ebbe a témakörbe, remélem, hogy sok információt fogunk kapni. Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármiben segítségükre tudok állni, akkor azt nagyon szívesen megteszem. Köszönöm szépen!
És most szeretném tisztelettel felkérni Reisinger Mátyást, aki a MEGE elnöke, hogy tartsa meg előadását, amit tulajdonképpen ennek az előadásnak a folytatása lesz, ugye? Én ezt jól sejtem.
Hol találom meg?
Igen, meg sikerült.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben megragadnám az alkalmat, és megköszönöm az együttműködés lehetőségét. Ugyanakkor viszont el kell mondanom azt is, hogy ezek az előadások, amik a mi részünkről megszülettek, ezek egy folyamat részei, és reményeim szerint ennek a folyamatnak nincsen vége. Ugyanis egy szörnyű dolog kapcsán kerültünk mi az Állományvédelmi Bizottsággal kapcsolatba, aminek a mostani együttműködés lett az eredménye. És ez a szörnyű dolog mindenféle részletezés nélkül a vegyi anyagok, illetve az általunk kártérításban használt anyagok nem megfelelő használata miatt történtek. Meglepve tapasztaltuk a beszélgetések során, hogy a kártevőírtáshoz használt szereket gyakorlatilag fertőtlenítő szerként apostrofálták, és fertőtlenítési technológiáról beszéltek, és fertőtlenítésről beszéltek. Régi veszőparipám ez, sajnos az élelmiszeriparban ugyanez a szindróma, ha lehet így mondani, dívik. El kell döntenünk, hogy fertőtlenítünk, vagy kártevőt írtunk. Ha fertőtlenítünk, akkor fertőtlenítőszert használunk, ha kártevőt írtunk, akkor kártevőtőszert használunk. Ez nem egy hepp, ez nem egy olyan dolog, amit én kitaláltam, és most nagyon jó, és ezen lovagolunk, hanem ennek a veszélyei azok, amiket nem látja az, aki összekeveri a fogalmakat. Ugye ami történt a, nem mondom a múzeumnak a nevét, kártevőírtás területen borzasztó nagy károkat okozott. Nem vette figyelembe a kolléga, és nem is tudjuk, hogy kolléga volt-e egyáltalán. Azt az apró kis tényt, hogy a vegyi anyag, amit használunk, az adott esetben reakcióba léphet azokkal a múzeumi tárgyakkal, vagy a múzeumi tárgyakon lévő anyagokkal, amit ő kártevőírtás címén kezel. És ugye összekeverjük a gázosítást, összekeverjük a permetezést, összekeverjük a fertőtlenítést, rendet kell rakni, én úgy gondolom, és most itt az alkalom, hogy ezt elkezdjük. Meglepve tapasztaljuk ugye az első előadás kapcsán is, hogy szó sincsen például arról a gázosítószerről, amit Magyarországon engedélyeztek. És amit Magyarországon szinte az összes gázmester használ. Szulfuridról van szó többek között, ami rajta van ugyanaz annex listán, ahogy beszéltük az Erdős doktorral az előbb, de gyakorlatilag senki nem használja. Tanítjuk, oktatjuk, de senki nem használja. Van még ezen kívül szerünk, hatóanyagunk, ami alkalmas lenne erre, a cián, a metilbromid, és a többi, amit vagy nem engedélyeztek még, vagy már nem engedélyezték, vagy folyamatban van, de ezeket a dolgokat nem használja a magyar gázmester. A magyar gázmester használja a foszforhidrogén hatóanyagú gázosítószerek különböző formulációit, amiről ugye most ennek a balesetnek a kapcsán kiderült, hogy milyen károkat lehet vele okozni, hogyha nem megfelelően használjuk fel. És ez nem csak a felelőtlenség következménye, hanem annak is a következménye, hogy ezeknek az anyagoknak az engedély okiratában, a múzeális tárgyak vonatkozásában semmiféle direktíva nincsen. Tehát nekünk kell kitalálni azt, hogyha adott esetben egy múzeumi épületet, múzeumi tárgyat gázosítanunk kell, hogy azt milyen körülmények között, milyen dózisban tehetjük meg. És ehhez lenne szükség az együttműködésre, és ez a legfontosabb, mert ugye az egészségügyi gázmester nagy valószínűséggel vannak köztünk természetesen vegyészek is, vannak állatorvosok is, humánorvosok is, mindenféle réteg előfordul, meg végzettségű előfordul, de legritkább esetben vegyész, és nekünk bizony ahhoz, hogy mi ezt tisztességesen el tudjuk, és felelősséggel el tudjuk látni károkozás nélkül, arra lenne szükségünk, hogy együtt tudjunk dolgozni azokkal és előzetesen hozzáteszem, azokkal a muzeológus szakemberekkel, akik meg tudják mondani, hogy adott esetben, majd a későbbiekben kivetített formulációk okozhatnak-e elváltozásokat. Mert ugye ez a luminózus eset is mutatja, hogy itt bizony nem nehéz 15 perc alatt milliárdos károkat okozni, amik soha az életben nem hozhatók rendbe. De soha nem hozhatók rendbe. Mert nem tudtuk azt, hogy például ebben a dózisban, amiben használták, ebben a dózisban reakcióban lép az arany bevonatokkal, reakcióban lép a gyapjú szövetekkel, a réz szalagokkal, a réz vezetékekkel, mindennel. Tudtuk, hogy ez a foszforhidrogén hatóanyagú szer, amit használunk, sokszori használat után okoz fémfelületeken koróziót, de azt nem tudtuk, hogy gyakorlatilag meg tudunk vele semmisíteni adott esetben egy teljes gyűjteményt. És ugye mutatja ez a szörnyű példa, hogy bizony ezt így, ilyen formán el tudja követni bárki, aki nem megfelelő információkkal rendelkezik. És egyébként nagyon nehéz helyzetben is vagyunk, mert ezek az információk nekünk sem álltak a rendelkezésünkre. Mi tudtuk, hogy vannak kollégák, akik itt-ott amott csinálnak kártevőírtó tevékenységet, de eszünkbe nem jutott, hogy például nagy tereket gázosítanak, vagy ha gázosítanak, benn maradnak az anyagok, amik, mit tudom én, festményektől kezdve a műtárgyak benn maradnak, nem gondoltuk volna. Mert hogyha üres légteret gázosít valaki, azzal az égvilágon semmi probléma nincs, megvannak a szabályok hozzá, mindent meg lehet csinálni, de az, hogy a műtárgyak benne maradnak, arról például nekem legalábbis ilyen értelemben nem volt fogalma. Fa áru esetében, fa műtárgy esetében, minden további nélkül. Alkalmas a gázosítószerünk a kezelésre, de ha már festett, akkor nem tudjuk, hogy az a festék mit tartalmaz, azt miből keverték, hogy keverték, és bizony, hogyha fém, mert ugye nagyon sok fém tartalmú festék van, ezek a festékek bizony reakcióba fognak lépni a gázosítószerünkkel, vagy a gázosítószer hatására létrejön a levegő nedvesség tartalmával egy olyan reakció, ami mondjuk egy savképződés, ami felületeken problémát fog okozni. Tehát ezeket a dolgokat nem tudtuk, nem számoltunk vele, önök se számoltak vele, és itt a lehetőség, és én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen végig kell csinálni, és az Állományi Védelmi Bizottsággal, és akkor majd rátérek a gázosítószerre is, abban maradtunk, hogy a jövő az lenne, hogy ez a bizottság, illetve a szakemberek a szakmai egyesülettel, és most mindenki nem egy szakmai egyesület, hanem kettő, hanem aki ezzel tud foglalkozni és felelősséggel be tud ebbe a dologba lépni, kell egy úgynevezett, hát ha nem is bizottságot, de egy csapatot összehozni, aki kidolgoz egy mindegyikünk által elfogadott kártevőírtó technológiát, aminek az alkalmazása nélkül a kártevőírtó szakember be se teheti a lábát. Tehát magyarul azt gondolom, hogy csak abban az esetben lesz itt ezen a területen rend, ha lesz egy mindegyikünk által elfogadott, már mindkettőnk által elfogadott technológia, amitől eltérni nem lehet. Vagy legalábbis károkozás nélkül nem érdemes eltérni. Aki ettől eltér, az nagy valószínűséggel kárt fog okozni. Rátérve arra a gázosítószerre, és ez igazából ez a tűz, ez azért van az első képen, nem azért, mert annyira tűzes a társaság, hanem azért, mert ennyire veszélyes. És nem is tudják a múzeológus szakemberek, hogy adott esetben a kolléga mit visz be mondjuk egy a múzeum tárgyak közé. Mint ahogy ugye az ominózus esetből is kiderült, hogy valójában senkinek nem volt fogalma arról, olyannyira nem, hogy a gázosítást követően a szellőztetés ideje alatt munkavégzés folyt. És akkor szeretném elkezdeni a gázosítószerre vonatkozó pár momentumot, amit mindenféleképpen szeretnék elmondani önöknek. Először is ugye a gázosítószerek vonatkozásában az összes többi gátlóvító szerhez képest egy borzasztó nagy különbség van, mégpedig az, hogy a hatásspektrum az teljes. Ami azt jelenti, hogy rovarok esetében például a petétől egészen a kifejlett imágóig bezárólag mindenféle fejlődési szakot öl, és hogyha jól, megfelelő lózisban alkalmazzuk, gyakorlatilag teljes egészében meg tudjuk ölni minden egyes fejlődési szakaszt. Felhasználási területekre vonatkozóan, ami, és most beszéljünk akkor a foszforhidrogénről, amit Magyarországon kártevőírtásban használunk, nagy mennyiségben, nagy területen, széles spektrumban, ez a gázosítószer gyakorlatilag nem a klasszikus értelemben vett kártevőírtószer, hanem ez egy növényvédőszer jelen pillanatban. De egy növényvédőszer kategória. Ezzel a gázosítószerrel gyakorlatilag találkozunk elsősorban élelmiszeriparban és feldolgozóiparban. Ott a legnagyobb a felhasználása, és ide beleértve a gabonaipart is. Amit tudniuk kell, és hogyha a későbbiekben kapcsolatba kerülnek kártevőírtó tevékenységet folytató cégekkel, emberekkel, a gázosítási tevékenység engedélyhez kötött. Mégpedig olyannyira engedélyhez kötött, hogy egészségügyi gázmesteri szakképesítés szükséges hozzá. A gázosítószer felhasználásához nem elég a kártevőírtó szakmunkás végzettség, ehhez egészségügyi gázmesteri képesítést kell. Tudniuk kell, hogy van egy úgynevezett modulrendszerű képzés, amelyiknek az első része, ami ide vonatkozik, úgy mondom, az a kártérítő szakmunkás, aki alkalmas és képes felmetező szerek és egyéb kártérítő szerek felhasználása, kivéve a gázosító szerek. Tehát aki gázosítatni és gázosítani akar, annak egészségi gázmesteri végzettséggel kell rendelkeznie. További fontos kritérium, hogyha bárhol gázosítunk, a nagyságtól függetlenül, de 50 köbméter fölött bejelentési kötelezettsége van a gázmesternek. Ez azt jelenti, hogy 48 órával a munka megkezdése előtt a tevékenységünket be kell jelenteni. Nem engedélyt kell kérni, be kell jelenteni. Ezen kívül nagyon fontos eleme még a gázosításnak és a szabályoknak a dokumentáció. Mint az az ominózus eset, amiről beszéltem az elején, mutatja, hát a dokumentáció sem az erős oldala ennek a tevékenységnek. Itt sem volt többek között ennél az esetnél dokumentáció, illetve ami volt, az késő a munka elvégezte után másfél évvel készült el, mert gondolom, hogy a rendőrségi vizsgálathoz szükség volt rá, de ezt a dokumentációt is tessék szíves lenni minden egyes alkalommal, ha gázosításra kerül a sor, elkérni a munka elvégzése után közvetlenül és a behatási idő előtt, illetve a gázosítószer berakása előtt rendelkezésére álljon mindenkinek ez a dokumentáció, ha bármi történik, akkor azt elő lehessen venni, mert azon az óvó rendszabályok is, ami a megrendelőre és a gázosítást elvégzőre vonatkozóan egyaránt olvasható és betartatható. Ennek a dokumentációnak a megléte nélkül nem szabad semmiféle ilyen tevékenységet engedni, semmilyen területen egyébként, nem csak a múzeum területén, hanem egyébként sem. Ezek a gázosítószerek, amiket mi használunk, a következő módon működnek. Nagyjából a kémiai reakciót kétféle fő csoport van, hatóanyag szempontjából alumínium foszfit hatóanyagú, illetve magnézium foszfit hatóanyagú gázosítószer, ami Magyarországon a mai nap engedélyezben van. Ez a levegő nedvesség tartalmával egyesülve hozza létre, illetve abból fejlődik ki a foszforhidrogén, és keletkezik attól függően, hogy magnézium vagy alumínium, alumínium hidroxid vagy magnézium hidroxid. Amire felhívnám a figyelmet, hogy ezzel még nincsen vége a vegyi folyamatoknak, ugyanis a foszforhidrogén, hogyha nagyon nagy koncentrációban van, és ennek az esetnek a kapcsán derült ki, és néztem utána, bizony foszforsav és foszforossav keletkezhet, és keletkezik. És ami a problémát okozza, az ez a foszforsav. Nagy valószínűséggel ennél az esetnél is az történt, hogy nagyon-nagyon túldozírozva került a gázosítószer behelyezésre, és még megkockáztatom, ki is lett egészítve valami olyan technológiával, ami teljesen fölösleges volt, ha már ekkora mennyiségű gázosítószert rakott be, de ez a vegyi reakció, ami látható volt a műtárgyakon, ez a kettő nagy valószínűséggel, nem tudom bizonyítani, de én elképzelésem szerint így volt, a kettőnek az összhatásából alakult ki. Tehát a lényeg, hogy a vegyi reakció az így néz ki, ez a foszforhidrogén az a hatóanyag, amire nekünk szükségünk van, hogy ezeket a kártevőket el tudjuk pusztítani. A gázosítószerek alkalmazásánál, ugye, ahogy az említettem az előbb, a felhasználóknak speciális végzettséggel és hatósági engedéllyel kell rendelkezni. És felhívom a figyelmet, vannak olyan kártevőtő cégek, akiknek nincsen gázosításra tevékenységi engedélyük, ezeket a tevékenységi engedélyeket térszerű minden esetben elkérni. Három fő gázosítószer, mármint foszforhidrogén gázosítószer formulációt tudunk megkülönböztetni, és ezt azért gondolom fontosnak, hogyha megjelenik a kártevőtő ember, akit megbíztak gázosítással, tudják ellenőrizni, vagy legalábbis elképzelésük legyen, hogy milyen kiszerelések léteznek. Úgynevezett tabletták és peletek, léteznek, ezek pici kis golyócskák, az egyik az 0,6 g-os, a másik 3 g-os. Alumínium flakonban vannak ezek a gázosítószerek. Ezek papírra, rácsra, majd az előadás végén mutatok képeket kihelyezve, a levegő nedvesség tartalmával lépnek reakcióba, és tulajdonképpen fejlesztik a foszforhidrogén hatóanyagot. Amire engedélyezve van, és ezért mondtam az előbb, hogy valójában semmiféle utalás sehol nincsen, ezek az engedélyokiratból készültek, tárolt gabona, gabonatermékek, hüvelyesek, szárított gyümölcs, tészta, stb. Vannak engedélyezve. De természetesen egy festmény, vagy egy szekrény, egy olyan műtárgy, amiben megtelepedhetnek a kártevők, arra is lehet használni, csak hát az előzőekben említett esetleges vegyi folyamatok figyelembevételével. További, illetve második kiszerelési forma, ezek ilyen egymásba fűzött zacskók, vagy tasakok, amik szintén ugyanezt a hatóanyagot adják le, ugyanilyen módon, mint ahogy az előzőekben. Egyetlen egy nagy különbség van, hogy ezek a zacskók a használat után összegyűjthetők, és a helyszínről elszállíthatók. Ellentétben az elsőre, majd visszatérünk, és gyakorlatilag az első kép, ahol az a lángot lehetett látni, az a golyók, peletek után maradt maradékanyag megsemmisítésének az egyik lehetséges formája, ami, hát ahogy látszik a képen, nem igazán veszélytelen. Tehát ott robbanás, tűz fordulhat elő, ezt csak és kizárólag a szabadban lehet elvégezni, és a helyszínről elszállítani szigorúan tilos abban a formában. Itt is ugye, hogyha megnézzük, felhasználási területek, itt az üres légtértől egészen az üres zsákig bezárólag minden élelmiszer és élelmiszer alapanyagot felsoroltam. A másik lehetőség még egy ilyen tasak formuláció, ez egy viszonylag nagy mennyiségű, tehát nem valószínű, hogy múzeumban előfordul. Aztán egy szintén nagyon elegáns és nagyon jó kezelhető kiszerelési forma az úgynevezett plate vagy strip, ami egy ilyen pici kis, nem pici kis, hanem egy ekkora nagy lapot képzeljenek el, egy ilyen fárologtató lapot, amit ki lehet helyezni megfelelő helyre, és ott miután vége van a gázosításnak összeszedhető. Hasonlóan a kultúrák, amire engedélyezve van. És ugye itt van az, ami nekünk eddig nem jelentett problémát, ennek a múzeumi esetnek a kapcsán került ez gyakorlatilag reflektorfénybe. Annak ellenére, hogy jó magam is 21 éves malomgázosítási gyakorlattal rendelkezem, soha nem fordult elő, hogy a gázosítás után bármilyen fém tárgy vagy technológiai rész nél jelentettek volna a megrendelők károsodást. Holott ugye, mint kiderült a gyártócég meginterjúvulása után, hogy bizony van rá adat, és van rá nekik legalábbis kísérletük, amiben egyértelműen kimondható, amit tőlük kaptam, és az ő szövegüket fordítottam le, hogy reakcióba lép nemes és színes fémekkel. De ennek ellenére hangsúlyozom még egyszer, tehát abban a koncentrációban, amiben mi használjuk, és engedélyezve van Magyarországon, nincsen ilyen tapasztalat. Mert hogyha ez így lett volna, mint ahogy abban az ominózus múzeumban találkoztunk vele, akkor gyakorlatilag minden egyes malomgázosítás után a malmok teljes technológiáját ki kellett volna cserélni, a vezetékeket ki kellett volna cserélni, és a többi hadd ne soroljam. Tehát borzasztó nagy károkat okoztunk volna vele. Tehát az biztos, hogy az a koncentráció és az a dozírozás, ami ma az engedélyokiratokban szerepel, az nagy valószínűséggel nem okozta volna azt a nagy bajt, amit egyébként a kolléga okozott. És itt, hogy számszerűsítsem a dolgot, ma egy üres légtér gázosítására hatóanyagra, mondom, 2 g per köbméter van maximálisan engedélyezve. Üres légtérről beszélünk. Ehhez képest a kolléga 10 és 60 közötti grammot adott meg, legalábbis a beszélgetés kapcsán. Tehát a sokszoros, a minimum 5-szörösét használta a nálunk megengedetthez képest. Nem szólva arról, hogy ugye elég hosszú ideig volt bent az a gázosítószer, és ez már viszont elképzelhető, hogy a malomba is gondot okozott volna, nem csak a műtárgyakba, de hangsúlyozom, nekünk ilyen adatunk nem volt, mi ezzel nem rendelkeztünk, ez is ennek a múzeumnak az esete kapcsán derült fény, hogy ilyen létezik, és ilyen van. És egyébként most már ugye azóta eltelt 3/4 év, hogy felvettük a kapcsolatot, a mai napig a gyártócégtől erre vonatkozó adatokat nem kaptunk. De célom, és mindenképpen szeretném elérni azt, hogy a múzeumi szakemberekkel, az Állományvédelmi Bizottsággal egyetemben a legközelebbi alkalom, amikor szakmai fórumra lehetőség nyílik, és bocsánat, hogy így csapongok, majd aztán folytatom tovább a gázosítószerről az információt. Március végén, április elején lesz nekünk országos konferenciánk, és mindenféleképpen ez a dolog téma lesz, és ebben a témában szeretnénk egy szekció munkát elindítani, ott a konferencián, amire majd szeretettel várjuk Önöket is, természetesen, hogy hol lesz, és pontosan mikor, azt még nem tudom megmondani, de a cél az, hogy ezeket a jelenleg sötét foltokat, ezeket kivilágosítsuk, és hogy közösen tudjunk ebben dolgozni, és végre elkészüljön az, amit szeretnénk. A felhasználásra vonatkozóan is elnézést kérek, itt is ugye elsősorban termékgázosításos képeink vannak, de ami fontos, bármit gázosítunk, azt a megfelelő védőfelszerelésekkel, a megfelelő szigeteléssel tudjuk elvégezni. Például a zsákok vonatkozásában a fóliázás, ez egy járható út adott esetben olyan műtárgyak gázosításánál, ami az említett vegyi folyamatot nem hozza elő, illetve a felületén nem keletkeznek károk. Tehát ha ki tudjuk választani azokat a fából készít natur dolgokat, amit tényleg mondjuk egy szú miatt, vagy szú fertőzöttség miatt gázosítani kell, akkor létezik ez a fólia alatti gázosítás, de itt jegyzem meg, hogy a legideálisabb az lenne, hogyha ez egy kamragázosítás lenne, egy kamrába el tudná vinni a múzeum a maga kis műtárgyait, ahol kis mennyiségben, rendszeresen, folyamatosan ellenőrzött körülmények között gázosítani lehet. Van ennek a kamragázosításnak egy másik lehetősége, úgynevezett mobil gázosító sátor, amit javaslok egyébként a szakmának, mármint a múzeumi szakmának, hogy legalább az országban 3-4 ilyen mobil gázosító sátrat szerezzen be, ha nem tudják, hogy honnan abban tudunk segíteni, aminek az lenne a lényege, hogyha gázosítaniuk kell, és úgy döntenek, hogy nincs más megoldás, akkor ezt a sátrat felhasználva, megfelelő helyen felállítva kis mennyiségeket 2-től 20 köbméterig bezárólag lehet gázosítani. Ezek a gázosítószerek alkalmasak rá, természetesen megfelelő módon kiválogatva, hogy ne okozzunk vele problémákat. A képeken a tasak láncnak a kihelyezését látják, ez ugyanúgy múzeumban felhasználható, mint itt ezeken a malmi területeken. A szalag az ebben az esetben irreleváns, ez nem érdekes. A plét, ami még szintén szóba jöhet egyébként konténerben való gázosítás is, mert a konténer is ugyanolyan módon szigetelhető és nagyjából mobilnak mondható, mint az a sátor, amit mondtam, de hát ezeket a konténereket sokkal nehezebb szállítani, mert ezt úgy képzeljék el, ezt a mobil sátort, hogy ez kofferbe összehajtható és szállítható, vihető személygépkocsival is. Van hozzá egy kis kompresszor, ami felfújja, és nekünk csak egy dolgunk van, a gázosítószert berakni, és a behatási idő alatt ott tartani. Nagyon elegáns egyébként ez a strip és a plétnek a használata. Gyakorlatilag a műtárgyakat, vagy az árut, amit gázosítunk, körbe rakjuk, és utána ugyanúgy összeszedjük megfelelő módon tudjuk ezt a dolgot kezelni. Ami még fontos önöknek, hogy hogy ismerhető fel, hogy valahol gázosított szert, mert ugye azt is tapasztaltam, hogy volt bizony olyan múzeum, ahol nem mondták meg, hogy gázosította. De volt finom apró por, mondta a restaurátor, amit a takarítónővel összesöpörtette. A legelején mutatott gázosítószer, tabletta, golyó vagy pelet kiszerelés a következő átalakuláson megy végig. Ugye az első az mondjuk a 3 g-os golyó, és ahogy múlik az idő, a behatási idő, úgy változik ugye a formája, magyarul szétesik, és lesz belőle szürke por, amit a legelső dián látott módon, de mutatok majd annál részletesebbet is, tudunk megsemmisíteni. Használunk úgynevezett rácsokat is, amikre ráhelyezzük ezeket a peleteket, golyókat, és a behatási idő után ezeken a rácsokon keresztül leesik a papírra, és a papíron összeszedhetővé válik, de semmi esetre nem a takarítónővel, hanem a gázmesterrel, megfelelő védőfelszerelés mellett. Így néz ki nagyjából egy jól elbomlott anyag, és ezt az anyagot tudjuk szabad térben megfelelő módon kezelni, megsemmisíteni, de ezt szigorúan tilos szállítani. És azért mutatom ezt önöknek, mert aki ilyennel dolgozik, annak ezt meg kell csinálnia. Tehát úgy kell a munkát elvállalni, hogy a területet biztosítsuk arra, hogy ezt a megsemmisítési eljárást minden körülmények között meg tudjuk tenni ahhoz, hogy a területet felelőssége ott tudjuk hagyni. Könnyebb a helyzet a szalagokkal, illetve a stripekkel, mert azt megfelelő szellőztetési idő után veszély nélkül elszállítható, és a kártérítő szakembernek a feladata az, hogy megfelelő módon azt kezelje, vagy kezeltesse. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani a gázosítószerekről, illetve a foszforhidrogénről, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a foszforhidrogénen kívül van még gázosítószer és hatóanyag, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésünkre Magyarországon. Ami nem azt jelenti, hogy nem lesz, meg nem lehet, nagy valószínűséggel a paletta nőni fog, de ez a fajta tevékenység, amit gázosításnak hívunk, lekorlátozódik erre a hatóanyagra jelen pillanatban most. És ez csak egy szegmens, ez csak egy rész, mert ugye van még a kártérítésben ennél sokkal több olyan anyag, permetező szerektől kezdve a hideg-meleg kötképző szerekig bezárólag, amik rendelkezésre állnak, de ott is, hangsúlyozom még egyszer, ott is azt kell elsősorban figyelembe venni, hogy az a hatóanyag, az a vívőanyag, ami kikerül a légtérbe, a felületre. Az előbb a Csaba mutatta a permetezést, ugye az használható megelőzésre is, használható közvetlenül írtásra is, de könyörgöm, hogyha egy szintetikus anyag, egy oldószer, amivel lepermetezem a képkeretet, hogy az a rovar, ami rámegy, az pusztuljon el, ha az leszedi az aranyozást, meg a textíliákon elmarja az arany szálakat, akkor nem csináltunk semmit, illetve kárt okoztunk, de nagyot. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne minél előbb ezt a részét az együttműködésnek kiszélesíteni és csinálni és folytatni, hogy olyan vegyészek és olyan szakemberek, akik meg tudják nekem mondani, hogy ezzel az anyaggal elő se forduljunk ezen a területen, vagy ha igen, akkor ő azt előtte elszeparáltan kezeltetni tudja, kiszedi, hozzárakja, kiveszi. Tehát ne lehessen, sajnos ez az előadás, amit én most itt prezentáltam, ez arra jó, hogy elrettentsem önöket, de el is akarom rettenteni önöket, mert ma ott tartunk, ahogy én látom, hogy folyik egyfajta kártevétő tevékenység a múzeumi területen, de nagyon kevesen tudják, hogy mit csinálnak. Fertőtlenítésről beszélünk, gázosításról beszélünk, és sokszor egyik se. és sokszor egyik se. Sokszor bezáratjuk a múzeumot két hétre, és közben permeteztünk. Sokszor gázosítunk, és három nap után kinyitjuk és összetakarítatjuk a személyzettel, ami egyébként egy zárt helyiségben halált okoz. Tehát itt nincs mese, két légvétel és vége. Ezt kockáztatja az, aki nem megfelelően csinálja a dolgát. Tehát ezért van szükség arra, hogy ez a fajta együttműködés, én úgy gondolom, létrejöjjön még szorosabbra, és köszönöm szépen a lehetőséget. Nem elrettenteni akartam, csak nagyjából szerettem volna vázolni a mai helyzetet. Nem jó, de azért vagyunk itt, hogy ezt rendezzük. Köszönöm szépen a figyelmet!